A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Tegnap letette hivatali esküjét Nikus Ordán, megválasztott államfő, elfoglalhatta tehát hivatalát, és kezdődhet a munka, mert az van bőven, hiszen egy kettészakadt társadalom fogadja őt, többek között nehéz gazdasági helyzet és a kormány átalakítás feladata vár megoldása. Az új kormánynak ugyanis meg kell találnia a legjobb megoldásokat az állami kiadások csökkentésére és a pazarlás megszüntetésére, a bevételek megerősítésére, valamint a gazdasági növekedés fellendítésére, ami minden bizonnyal komoly kihívás lesz. Mai meghívottam Táncos Barna pénzügyminiszter, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Bő két héttel ezelőtt azt mondta az erdélyi magyar közösségnek, a két rossz közül a kisebbiket kell választania. Hát ez megtörtént. Ma is fenntartja ezt az állítást, miniszter úr?
Nem volt az első körben ekkora bízalom a Nikus Ordán közpolitikákban, és az első körben úgy érzem, hogy nem volt elég egyértelmű az üzenet a magyar közösség felé sem. Az elmúlt mondjuk 3 hétből azt tapasztalom, hogy egy olyan elnöke van ma a Romániának, aki reményt jelent a magyar közösség számára. Egy olyan elnöke, aki nyitott a párbeszédre, egy olyan elnöke, aki az első vagy második nap már határozott jelzéseket küldött a választások után, megköszönte a magyar közösségnek a támogatást, és bízok abban, hogy minél többet fog megtudni rólunk, annál közelebb fog kerülni az erdélyi magyarokhoz, és annál inkább megismeri a közösségünket, látni fogja, hogy elkötelezettek vagyunk akkor, amikor az ország fejlődéséről van szó, elkötelezettek vagyunk akkor, amikor közösen kell építsük ennek az országnak a jövőjét. Határozottak vagyunk akkor, amikor a saját érdekünkről van szó, és nagyon csökkenyesek tudunk lenni, hogyha bárki hozzanyúl bármilyen megszerzett jogunkhoz. Ez egy tanulási folyamat lesz, meggyőződésem, mert az államelnök úr viszonylag keveset dolgozott erdélyi magyarokkal. Voltak magyar kollégái a bukaresti adminisztrációban is. Én találkoztam olyan erdélyi magyarokkal, akik például a környezetvédelmi téren személyes tanácsosai voltak, tehát vannak neki ebből a szempontból jó tapasztalatai, de teljesen más egyénként dolgozni valakivel, és teljesen más egy egész közösséget, egy több mint 1 millió lelkét számáló közösséget partnerként kezelni. Én meg vagyok győződve az elmúlt hetek, napok tapasztalatából kiindulva, hogy egy jó együttműködést tudunk kialakítani. Természetesen, hogy ahogy szoktuk mondani, a puding próbálja az evés, tehát napról napra kell ezt a bizalmi viszonyt építeni tovább. És én biztos vagyok abban, hogy az RMDS-szel együtt dolgozva Nikus Ordán államelnök úr még inkább meg fog bízni a magyarokban, mert azt látom, hogy soha nem volt, és itt nem túlzott, mikor azt mondom, hogy soha nem volt, az erdélyi magyar közösségnek olyan nagy az ázsiója, ahogy fogalmazhatok így, Romániában, mint ma. 1918 óta nagyon sok mindenen átmentek az erdélyi magyarok, a romániai magyarok, nagyon sok megpróbáltatáson. Úgy érzem, hogy a román társadalom nem volt soha annyira hálás a támogatásért, a szavazatokért, mint ahogy ma hálás. Természetesen, hogy a közösségnek az a része, aki fel tudja mérni a kockázatát annak, vagy fel tudta mérni a kockázatát annak, hogy egy szélsőséges, nacionalista elnöke lehet Romániának. Ezt a kockázatot mérték nagyon sokan fel az országban. Ettől mondhatom azt, hogy ijedt meg egész Románia. és ezért nyert Nikus Ordán államelnök úr. Nem egyszerű a feladat számára se, nem egyszerű a feladat senki számára, hisz egy új együttműködési modus vivendit kell kialakítani az új elnökkel. Még nem tudjuk egészen pontosan, hogy képzeli ő el az együttműködést a parlamenttel, hogy képzeli el az együttműködést a kormánnyal, milyen szinten szeretne beavatkozni a mindennapi tevékenységekben, problémák megoldásába, hogy az államelnöknek viszonylag korlátozottak a jogai szerepköre, egészen pontosan le van írva, de ettől függetlenül ő a legnagyobb szavazatszámmal rendelkező megválasztott személy az országban, és láttuk még olyant, hogy ahogy mondták ki Bukarestben, hogy presidente jucator, tehát az azt jelenti, hogy a napi dolgokba is, a közpolitikákba is beavatkozó, véleményt mondó, a döntéseket befolyásoló államelnökkel volt már Romániának, elképzelhető, hogy hasonló lesz Nikus Ordán is, és hogyha ez így lesz, akkor szükség van egy nagyon szoros együttműködésre az államelnökkel, akár kormányon vagyunk, akár nem.
Igen, hát adja Isten, hogy ezt mondja majd egy-két év múlva is a megválasztott államfőről. Egyébként látja benne azt az erős kezű, de ugyanakkor jó diplomata politikust, aki mondjuk első kihívásként javaslatot tud tenni egy komoly támogatással rendelkező kormányra, és akár be tud avatkozni, nem feltétlenül a napi ügyekbe, de olyan ügyekbe, amelyekkel előre tudja segíteni mondjuk az országnak a gazdasági talpraállását.
Én már nem fogalmaznék úgy, hogy erős kezű, ugye ennek van egy pejoratív vetülete is, van persze egy pozitív vetülete is az erős kezű vezetőnek. Én inkább azt mondanám, hogy megfontolt, Nikus Ordán egy megfontolt és részletekig menő elemzést támogató, azt szerető államelnök lesz. Látom, hogy az elmúlt napokban milyen lendülettel vetette magát bele a költségvetési problémák megértésébe, tisztázásába, az esetleges megoldások körvonalazásába. És ebből a szempontból egyértelmű, hogy egy részletekig menő elemzéseket preferáló és megfontolt, ugyanakkor határozott elnök lehet Nikus Ordán. Ehhez természetesen, hogy szükség van egy jó együttműködés a kormánnyal, az esetleges vita az nagyon sokat árthat Romániának. Tehát ma semmiképpen nincs szükség egy paloták közötti vitára. Ezt így szokták ideben mondani, hogy a Kotrocsenyi palota, illetve a Viktoriai palota az két hatalmi góc az országban. Ez egyik az államelnök rezidenciája, a másik a kormány rezidenciája. 2025-ben Romániának nincsen szüksége a két hatalmi gót közötti vitára, és szoros együttműködésre van szükség egy egyértelmű, határozott jelzésre a nemzetközi piacok, illetve az Európai Bizottság fele, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk, és elvégzük a feladatot, még akkor is, hogyha ez a lehető legnehezebb ebben a periódusban. Ha ez megvalósul a következő két hétben, három hétben, akkor azt mondhatom, hogy utolsó pillanatban még menthető a vár, menthető a költségvetés, menthető a deficit szempontjából az ország gazdasági, nem is gazdasági, hát újra fogalmazom, pénzügyi helyzete. Mert ma nincsen gazdasági krízis Romániában. A vállalkozások jól működnek, még akkor is, hogyha nehézségekkel küzdenek, van egy jól működő gazdaság ennek az országnak. Ezek a vállalkozások képesek megtermelni azt a hozzáadott értéket, ki tudják fizetni azokat a fizetéseket, el tudják látni azt a piacot, amely a gazdasági növekedést jelentheti. Természetesen, hogy bármennyire kellemetlen és kegyetlen, államháztartást adóbefizetés nélkül nem lehet működtetni. Nem lehet közszférában fizetéseket adni, nem lehet támogatásokat adni, nem lehet közberuházásokat finanszírozni, nem lehet se iskolát fenntartani, se kórházat építeni, se egészségügyi rendszert fenntartani, nyugdíjakat fizetni, ha nincsenek befizetett adók. De ebből a szempontból az állam tisztességes kell legyen az állampolgárral szembe. Nem szabad többet elvennie, mint amennyire szükség van, de nem is szabad elszalasztani a költségeket, hogy még nagyobb terhet rójanak a vállalkozásokra, az állampolgárokra, akik befizetik az adót. Most ebben a helyzetben van Románia. 2024-ig elszalasztották Székelyföldön, kicsúszott a kezükből, az, ami nem szabadott volna, kicsúszott a kezükből, és óriási a költség oldalról a nyomás az állami költségvetésen. Megemelték a fizetéseket, aktualizálták, újra számolták a nyugdíjakat. Az egekben járnak a beruházások, tehát rekord összegű beruházások vannak előirányozva Romániában 2025-re, mert most csúcsosodnak ki az Európai Uniós projektek, és abban van önrész, Románia nem 100%-ban uniós pénzből finanszírozza ezeket az autópályákat, a vidéki fejlesztési programokat, hanem részben uniós pénzből. A cégeknek nyújtott támogatások, a regionális támogatások is részben önrészből vannak, tehát hozzá kell tenni 15-50%-ig az állam részéről, a román állam részéről. Tehát ez a költség oldalról az óriási nyomás. Egyrészt le kell vágni azokat a költségeket, amelyek indokolatlanok.
Melyek ezek a
pazarlást? A pazarlást kell megszüntetni. Nem szabad engedni, hogy egy tevékenységre kétszer kerüljön kifizetésre, valami független attól, hogy ez milyen területen történik, akár egészségügyben, akár oktatásban, mindenhol meg kell nézni, hogy hol vannak azok a megspórolható kifizetések. Önkormányzatoknál is, ha van még hely, le kell csökkenteni. Az állami apparátusnál határozottan visszább kell nyomni a költségeket, hisz ott voltak a legnagyobb fizetésemelések, és ott azt vissza kell vágni. Mi például azt csináltuk az év elején, hogy az állami apparátusnak 5%-kal lecsökkentettük a fizetési alapját, és 5%-kal a működési költségeit. Ez egy óriási tétel az országos költségvetésben, és ezt, ha meg tudjuk valósítani, akkor már egy óriási előrelépés, és ezt évről évre tartani kell, ahhoz, hogy 2-3 év alatt annélkül lehessen költségeket csökkenteni, hogy most tömeges elbocsátásokat kellene alkalmazni. Semmiképpen sem támogatom az ilyen sokkoló intézkedéseket, sem a gazdasági, a bevétel oldalon, sem pedig a költség oldalon. Én úgy látom, hogy vannak lehetőségek, de nagy mértékben attól fog függni most, hogy hogyan össze az új kormány, és mi lesz például Nikos Ordán államelnök úrnak a víziója, arról, hogy a következő 5-10 évben Románia merre fele kell haladjon.
Igen, pont erre vonatkozik Ilona a kérdése. Jó napot kívánok! Kérdésem, hogy vajon egy államelnöki mandátum ideje mire és mennyire elég a múlt, azaz az elődök hibáinak és hiányosságainak a helyrehozatalára? Köszönöm, Zsé Ilona írja, és itt akkor már hozzáteszem azt, hogy mostani állás szerint a szociáldemokrata párt része lesz a kormánykoalíciónak, hisz úgy tűnik, hogy itt minden kérdés azért arra vonatkozik, hiszen a szociáldemokrata párt az elmúlt 35 évben kevés ideig nem volt kormányon, és nagyjából az ő számlájukra írható nagy részt az a helyzet, ami most van.
Az első kérdésre válaszolva, hogy mire elég egy államelnöki mandátum, én azt mondanám, hogy a kezdettől számolhatunk kettővel. Tehát nagyon rosszul kell teljesíteni a Nikus Ordánnak ahhoz, hogy ne nyerje meg a másodikat is. Ez most már teljes mértékben tőle függ, hogy milyen teljesítményt tud produkálni az első 5 évben. 5 év elég az irányváltásra, ez biztos. Tehát 5 év alatt irányt lehet váltani akár az állami berendezkedés szempontjából. Filozófia váltása mindenképpen elég az első 5 év. Ha karcsúbb államot szeretnénk, és jobb szolgáltatásokat, akkor ez az államelnöki támogatással mindenképpen elkezdhető egy ilyen átszervezési folyamat. Persze, hogy senki se hiheti azt, hogy 1-2 év alatt itt megváltozik a világ Romániában, de még egyszer, az 5 év elég arra, hogy már látszódjanak a jelei az irányváltásnak, és a következő 5 évben ezt ki lehet teljesíteni. Azt, amit mi a tavaly ősszel mondtunk, hogy karcsúbb állam kell, hogy nagyobb odafigyelés a vállalkozók fele, nagyobb odafigyelés a gazdák fele, az állami szférában dolgozók fele, hogy az önkormányzatokat meg kell erősíteni. Ez mind-mind elkezdhető az első 5 évben. Az elmúlt 5 hónapban például egy pillanatra se engedtem pénzügyminiszterként, hogy lassítsák az áfa visszafizetést azoknak a cégeknek, akik jogosan egy hónap, két hónap alatt vissza szeretnék kapni a visszajáró áfát. Mert az állam, hogyha be akarja hajtani akkor a következő hónap határideje 25-én, ha nem fizeti be a cég az áfát, akkor lezárja a számlát. És ha nem fizeti időben, akkor büntető kamatot számol. Ezért jogos elvárás a cégeknek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt visszakapják azt, ami törvényesen visszajár. Persze ellenőrzéssel, szigorú kontrollt alkalmazva, ott, ahol nem jár, és ahol valaki visszakérte jogtalanul, ott a büntetéseket alkalmazva, de akinek jár és tisztességesen jár el az állammal szembe, az jogosan várja el, hogy így viselkedjen az állam is. 2-3 hónapban határozottan látszik az, hogy nagyobb összegeket fizettünk vissza a cégeknek, kompenzáltunk áfában, mint az elmúlt egy évben bármikor. Ez azt jelenti, hogy elindítottuk ennek a szemléletváltásnak a gyakorlatba ütetését, hogy az állam tisztelje az áfa befizető vállalkozót például. És hogyha megnézem januárt, akkor ott 1 milliárd lejjel több áfát fizettünk vissza, mint a tavaly januárban. Februárban 500 millió lejjel fizettünk vissza több áfát, mint tavaly februárban. Márciusban egy kivétel, ott egy 100 millióval kevesebb volt, de áprilisban is óriási visszafizetett áfa, épp azért, hogy azt, amit mondtunk, azt alkalmazzuk is. Kezeljük bizalommal és tisztességgel a korrekt vállalkozókat. Na, ilyen váltásokra van szükség, és ilyen váltásokat tud hozni egy államelnök minden minisztériumban, és akkor talán változik valami 5 év alatt az országban. A szociáldemokraták pedig kivárnak, várják, hogy mi lesz, várják, hogy mit fog mondani az új államelnök, várják, hogy milyen konstrukció alakulhat ki. Egy dolog biztos, hogy nélkülük nincs ilyen új kormány. Tehát ha a szociáldemokraták nem szavazzák meg a parlamentben az új kormányt, akkor nincs meg a szükséges szavazatszám. 2 változat van. Bejöhetnek a kormányba miniszterekkel, esetleg miniszterelnökkel, azt nem tudom, az nem tőlünk függ. Az államelnöknek a joga javasolni egy személyt, miniszterelnöket, aki összerakja a kormányt. Vagy maradhatnak a parlamenti támogatással, azt én nem preferálnám. Nem szeretném azt pénzügyminiszterként, hogy ma olyan kormány alakuljon Romániában, vagy a következő 7 évben, akár 2 hónapban, bármikor, vagy 2 hétben, bocsánat, amelyik nem rendelkezik teljes támogatottsággal, és nincsen egy nagyon komoly, szolid, erős parlamenti háttere. Ma Romániának nagyon fontos az, hogy olyan jelzéseket küldjen a világban mindenfele, hogy itt stabilitás van, hogy egyesség van, hogy vállalja mindenki azt a kormányprogramot, amely elfogadásra kerül, és legalább egy 1/2 évig, 1 évig ne legyen vita arról, hogy egyik vagy másik eleme egy ilyen intézkedés csomagnak akkor megszavazásra kerül, vagy nem kerül megszavazásra a parlamentben, kitáncol valaki megül-e, vagy nem táncol ki megül-e valaki.
Ferenc írja Székely Keresztúrról SMS-ben, jó napot kívánok, jóval jobb adóbehajtásra lenne szükség, mindenki tudja, látja, hogy rengeteg vállalkozás működik, és nem adózik az önkormányzat vagy az állam felé. Köszönöm, Ferenc Székely Keresztúrról. Ezt hogyan kívánják hatékonyabbá tenni?
Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy 2 nála vásár. Tehát vannak vállalkozók, akik persze megpróbálnak kevesebb adót fizetni, vannak fogyasztók is, akik előszeretettel fizetnek kevesebbet, ha nincsen rajta például az áfa a számlán, vagy egyáltalán nincsen számla. Tehát addig, amíg a társadalomban napi rendszerességgel érkezik a kérdés a fogyasztó fele, hogy kér számlát, és amíg a válasz az, hogy nem, addig persze, hogy mutogathatunk vállalkozóként a fogyasztóra, az államra, államként a fogyasztóra és a vállalkozóra, fogyasztóként pedig az államra és a vállalkozóra, de ez egy ilyen háromszög. És ezt az adóbehajtási problémát a legkönnyebb úgy megoldani, hogyha mindenki számlát kér. Nagyon egyszerű megoldani úgy is, hogy a vállalkozó mindenre számlát állít ki. Az áfáról azt kell például tudni, hogy az nem a vállalkozó pénze. Az egy begyűjtött pénz, amit következő hónapban tovább kell adni, legalábbis egy részét tovább kell adni az államnak. Az nem olyan, mint a fizetés utáni adó, hogy valakinek a bruttó fizetése az elvileg az övé, de 44,5%-át be kell fizesse az államnak adó egészségügyi biztosítás, illetve nyugdíjalap hozzájárulás formájában. Tehát ez egy hosszú vita. Igen, én úgy látom a nagy makroszámokból, hogy a behajtási hatékonyság növekszik. A sebességről és a gyorsaságról lehet vitát nyitani. Romániában van most már egy olyan elektronikus rendszer, amely könnyebbé teszi az adóbehajtást, de hogyha két példát mondjak, két jellegzetes szakterületről, ha elmegyünk a vendéglőben, és nem kérünk számlát, akkor könnyen meg lehet, hogy arra a mennyiségre, vagy arra a fogyasztásra, arra az értékre nincsen áfa számolva. Ha elmegyünk egy autószerelőhöz, és nem kérünk számlát, nagy Isten, olyanhoz megyünk, akinek még engedélye sincs, és aki a szomszéddal szemben, aki engedéllyel működik, nem lojális konkurenciát folytat, akkor ugye nagyon nehéz megállapítani, kit is kell számon kérni. Ez egy állandó harc és állandó versenyfutás az adó csalókkal, de én azt látom, hogy az elmúlt hónapokban javult a helyzet, hisz van egyre több olyan informatikai rendszerünk, amellyel tetten tudjuk írni ezeket a dolgokat, például a Bookingon foglalt szállásokat, például a ride sharing, ez az új fajta taxizás, főleg nagyvárosokban jellemző. Ott vannak a számla ellenőrző, e-TVA, e-számla, e-áfa rendszerek. Napról napra lehet ezt javítani.
Igen. Egy hallgatót köszöntök a telefonon, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a miniszter urat, János a nevem.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
Miniszter úr, kérem, van egy nagyon szerény megfogalmazni egy kérést. Ezzel kapcsolatban évekkel ezelőtt önt még kérdeztem, és akkor azt mondta, hogy hát az új alkotmány szerint senki se lehet megfosztani tulajdonától, csak közértek szempontjából. Hát mégis lehet, jelentem alásan, hogyha kihasználod például a kataszteri hivatalnak a térképén levő hiányosságot, és meg tudod fosztani az illetőt a birtokjától, meg tudod fosztani attól, hogy be tudjon járni a birtokjára, és utána szembe röhögöd, szembe vigyorgod, és ajánlod neki a törvényszéket, egy hosszantartó és sok pénzbe kerülő eljárásnak teszed ki. Tehát ezt szeretném, mert ugye van egy törvény, a 892.005-ös, amelyik előírja, hogy a helyi földosztóbizottságok és a megyei földosztóbizottságoknak kötelességük hát fellépni és megkeresni azokat a birtokleveleket, amelyek törvénytelenül vannak kiállítva, és megsemmisíteni. Olyan birtoklevelet adnak ki, amelyik nebe nincsenek ott az iratok, amit a törvény, a 18-as törvény előír, és mégis ki, és a másik szomszédjának kellemetlenséget.
Jó, én azt javasolom, János, hogy ígérete szerint Császár Károly szenátor úr holnap után itt lesz a műsorban, és akkor ezt a kérdést neki tegye fel. Miniszter úr, nem tudom, hogy kíván-e nagyon röviden reagálni erre, nem az ön asztala. Van itt egyéb kérdés sok, amire válaszolni kéne.
Foglalkoztam földügyekkel évtizeden keresztül. Azt tudom mondani, hogy ha törvénytelenül kiállított birtoklevélről van szó, azt tényleg bíróságon kell megtámadni. Az önkormányzatnál működő földosztóbizottság visszaéléseit ugyancsak így lehet megállítani vagy megóvni. Erre sajnos tényleg nincsen más lehetőség. Ha valaki úgy érzi, hogy teljesen a törvény betartása nélkül állította ki birtoklevelet, kezeltek helyzeteket, akkor tényleg nem, sajnos nem látok én sem más lehetőséget, mint az, hogy bírósághoz kell fordulni.
Igen, és hogyha már itt TVA-ról, ÁFA-ról volt szó, itt most zajlik a pingpongozás, miniszter úr, lesz ÁFA emelés, TVA emelés Romániában?
Nem tudnám borítékolni se az igen, se a nemet, függ attól, hogy az új kormány milyen konstrukcióban áll össze, és kinek mi lesz a véleménye. Az esetleges hatása az ÁFA emelésnek, azt ugye látni kell, hogyha 100 lejre ráteszünk még 1% ÁFA-t, az egy lejes drágulás jelent a 100 lejhez képest. Mindenki megítéli, hogy ez sok-e vagy kevés. A pluszbevétel az segíthet abban, hogy a nyugdíjpénztárnak, illetve az egészségügyi pénztárnak a deficitjét, a hiányát kiegészítsük, kiegyenlítsük. De még egyszer, ez valószínű, hogy egy hét-két héten belül eldől. Nem lesz kellemes senkinek, aki az új koalíciós döntés gyakorlatba kerültesse. Én nem tudok csak péntek délutáni pénzügyminiszter lenni, én szombaton és vasárnap is pénzügyminiszter vagyok, legalábbis amíg még a mandátumon tart. És megmondom őszintén, hogy a családban sem egyszerű sokszor megmagyarázni, hogy miért kell adót fizessen az ember, és miért kell az állam elvegye a pénzét az adó fizetőnek, és utána mit csinál vele, és mire költi el, azt megmagyarázni még otthon is egyszerű. Nem jártam még soha úgy, és nem is fogok úgy járni, mint Macron úr a repülőben, de azért vitáink vannak arról barátokkal, családon belül is, hogy akkor mit is csinál az állam a pénzzel. Valószínű, hogy 35 év után először láthatnak konkrét nagyságrendileg más eredményeket a választók az országban. Épülnek az autópályák. Még akkor is a pénzügyminiszterként azt mondom, hogy túl feszítették a húrt, és túl sokat vállaltak ahhoz képest, hogy mennyi erőforrás áll a rendelkezésünkre. Ugye ez úgy van, mint amikor az üzletben valaki vásárol, és egy idő után már a füzetbe iratja fel, hogy még egy doboz sört és még két cukorkát a füzetbe, és hónap végén kiderül, hogy többecske van a füzetben, mint amennyi kellene. Tehát Románia valahogy így áll most a deficit finanszírozásával, hogy egyre több dolog van felírva adósságra és jövőbeli bevételre számítva. Azt mondták Székelyföldön, hogy a megett kenyérbe dolgozunk. Tehát már elköltöttük azt a pénzt, amit valamikor meg fogunk keresni. Ebből a szempontból ugye nem egyszerű, de úgy gondolom, hogy magyaráz, meg lehet magyarázni, ha be tudjuk mutatni, hogy az állam mire költi azt a sok pénzt, amit adóként begyűjt, és tisztességesen bánunk a közpénzzel.
Igen, Imre írja SMS-ben, jó napot kívánok, miniszter úr, igaz az, hogy önök olyan törvényeket akarnak hozni, hogy az idősebb autókra 4-5-szörös adót akarnak kivetni? Higgye el nekem, én is szeretném, hogy 30 ezer eurós autóm legyen, csak a 2500 lejes fizetésből nem futja. Ha ez igaz, akkor még nagyobb nyomorba és adósságba kergetik a népet. Hadd ne rakják össze Romániát a nyugati államokkal, ennek még nincs itt az ideje, tisztelettel Imre írja.
A minisztériumunk nem javasolt adóemelést az autók adója esetében, a lakások adója esetében sincs még javaslat. Van Romániának egy elkötelezettsége az Unió felé, hogy a nagyon szennyező autóknak az adóját újra számolja. Ezt többféleképpen lehet, biztos, hogy nem jelent 4-szörös, 5-szörös plusz adót, és az is biztos, hogy vannak a piacon néhány tízezer lejött és megvásárolható autók, amelyek kisebb kibocsátással rendelkeznek. Én nem gondolnék semmiképpen a több tízezer eurós autókra, mert hazai gyártmányú is van olcsó, és az egy kis motorral nagyon alacsony kibocsátású, és ott még a Rabla programot is igénybe lehet venni, de én nem szeretnék senkinek a saját költségvetésével és zsebével foglalkozni. Egy dolog biztos, hogy az önkormányzatoknak ahhoz, hogy fenntartsák magukat, pénzre van szükségük, és akkor, amikor az önkormányzat nem tudja fenntartani magát, akkor a helyi adókkal valamit kezdenie kell. Ez nem feltétlenül a pénzügyminisztérium problémája, az autók adóját az önkormányzatok gyűjtik be, és ott lehet majd esetleg növelni, csökkenteni, erről ott kell beszélni.
Igen, és egy olyan kérdés, amely mindannyiunkat érint itt a környéken, azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, napi 2500-3000 látogatottságú bevétel volt a Parajdi Soványában, ami napi 150 ezer lej, éveken keresztül, ami ment Bukarestbe, most miért nem tud segíteni az állam a Sóbánya megmentésének folyamatában, miért kérik az önkénteseket, tisztelettel egy hallgató írja.
Tudtam, ma hívják az önkénteseket is, de hetek óta ott van az állam, ott van a vízügy. Ma reggel beszéltem, műsor előtt egy perccel beszéltem utoljára Bíró Barna Botond elnök úrral. Egyeztettünk, hogy mire van még szükség, és mit lehet segíteni. A természeti erőforrásokkal, az a természet erejével harcolni se az államnak, se az önkénteseknek nem könnyű. Biztos, hogy csak az önkéntesek nem tudtak volna csinálni semmit, ha nem lett volna ott. A vízügy nem csoportosította volna át Pásztor Sándor kollégám, barátom Váradról a a legnagyobb kapacitású pompákat, ugyancsak az országos vízügynek a pompáit, és ma reggel például arról beszéltünk az országos vészhelyzeti tartalékok igazgatójával, hogy azonnal, amikor Hargita vagy Kovászna megyébe szükség van bármire, akkor az állam ott lesz és segíti az önkormányzatokat, segíti az embereket, de még egyszer az árvízzel küzdeni nem egyszerű sajnos. Ma reggel azt mondta a bíró Barna Botond elnök úr, hogy a statisztikák szerint 30-35 éve nem volt ennyi eső ott a Parajdi régióban, és az a patak nem volt soha ennyire megáradva. Remélem, hogy meg tudják oldani, sajnos elszakadt a geotextília a mai reggel folyamán, és ismét vészhelyzet van, ismét krízis helyzet van ott. A szakemberek ott vannak, bízok abban, hogy találnak megoldást.
Igen, Lajos írja, jó napot kívánok, csak reménykedni tudok, hogy a kormány az államapparátus karcsúsításán nem a tanügyi, egészségügyi, önkormányzati állások befagyasztását érti, hanem a sok jutalomállás megszüntetését, például pártkatonák, állami vállalatok vezetőbizottságában való kinevezésének megszüntetése. Lajos írja, és akkor én még ehhez hozzáteszem, miniszter úr, itt múlt heti adásunkban egy Maros megyei kisváros polgármestere éppen felhozta az ANAF-nak a regionális igazgatóságait. Például ezekre mi szükség van, hiszen megvannak az igazgatóságok minden megyében. Ő most nem akarom azt a szóhasználatot újra felidézni, amit ő használ, de bizony arra valók ezek a polgármester, az RMDSZ-es polgármester meglátása szerint, hogy nehéz helyzetbe hozzák a cégeket. Ő meglátása szerint ennyi a szerepük ezeknek a bizonyos regionális igazgatóságoknak.
Mindig szemlélet kérdése, hogy ki hol pazarolja a közpénzt. Ha megnézzük az önkormányzati rendszert, biztos, hogy ott is van költségcsökkentése lehetőség.
Nyilván.
Ha megnézzük az egészségügyi rendszert, látok én ott a kórházaknál is, nem a, mondjuk az alkalmazottak számát tekintve, vagy az asszisztensek, vagy az orvosok számát tekintve, de az egészségügyi rendszerben elköltött közbeszerzésekre fordított, különböző dolgokra fordított pénzek esetében látok költségcsökkentési lehetőséget. Államkarcsúsítás nincsen úgy, hogy mindig a szomszéd udvarát nézzük, és csak azt nézzük. Tehát ha a pénzügyeseket kérdezem, akkor ők az önkormányzatot mondják, ha az önkormányzatokat kérdezem, akkor a pénzügyet mondják, ha az egészségügyet nézem, akkor ők a tanügybe csökkentenének, a tanügyesek pedig a hadseregnél csökkentenének. Tehát ez egy klasszikus szemlélet. Az biztos, hogy mindenütt lehet csak egy 1%-ot, ha mindenki csökkent, jobb menedzsmenttel, nem is kell kirúgjon senki gyakorlatilag, akkor már óriási összegeket spóroltunk meg. A pénzügyi rendszernek az átszervezése folyamatban van, ott a legnagyobb veszély, hogy úgy szervezni át egyik napról a másikra, hogy holnap a miniszter legyen a hibás azért, mert nincsen behajtás.
Igen.
A cégeknek a nehéz helyzetbe hozatala, senki nem örvend akkor, amikor pénzügyi ellenőr érkezik a céghez. Jogos. Az, aki nem tudja bizonyítani azt, hogy a napi 8 órát hatékonyan töltötte, az valóban el kell menni a rendszerből, és azt az állást le kell építeni, meg kell szüntetni.
Igen, egy újabb hallgató van, elnézést kérek, Régecske várakozik. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a miniszter
úrt!
Azt szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, hogy az energiapárták, az élelmiszerpárták
Persze. Igen, köszönjük a kérdést, miniszter úr.
Továbbra is van támogatás az energiára és az élelmiszerkártyákra is. Nem tudom megmondani, hogy július 1-től mi lesz, mert nincsen döntés rá, és még azt sem tudom, hogy ki lesz az a személy, aki miniszter lesz egyik vagy másik minisztériumban, úgyhogy a július 1-je utáni döntésekről nem tudok én most biztosat mondani. Valószínűleg két héten belül sokkal többet fogunk tudni erről.
Igen, itt van még két kérdés, nagyon fontos. István írja egyiket, jó napot kívánok. Mi az oka, hogy a nyugdíj kis újraszámítását nem akarják megejteni, nincs pénz vagy nincs akarat? És a másik Sándor írja, jó napot kívánok, miért nincs szó a speciális nyugdíjak eltörléséről? Ez egy régi politikai vita, miniszter úr.
Speciális nyugdíjak eltörléséről volt és van szó. Minden egyes alkalommal az Alkotmánybíróságon megbukott a kezdeményezés, megbukott az RMDS kezdeményezése is, amikor mi is szerettünk volna ebben jelentős változást generálni, vagy megbuktak azok a próbálkozások, amelyeket az RMDS is támogatott. Az Alkotmánybíróság szerint a megszerzett jogokat nem lehet elvenni. A speciális nyugdíjaknak a kérdése az rendezhető más formában is. Én nem szeretnék én ebbe előre bocsátkozni, addig, amíg nem látjuk, hogy ki az a csapat, aki ezt gyakorlatban is tudja ültetni, de arról biztosíthatom a kedves hallgatót, hogy a napi renden tartom én ezt a témát, mert én látom, hogy mibe kerül ez az országnak, és látom, hogy mekkora szükség lenne arra, hogy azok az összegek visszakerüljenek az államkasszába.
Másik kérdés, jó napot kívánok, Margit vagyok. Azt szeretném javasolni, hogy azok a nyugdíjasok, akik még szeretnének dolgozni, és nem haladja meg a fizetés az 1500 ront havonta, ne kötelezzék egészségügyi biztosítás kifizetésére. Még egy észrevétel, a szociális támogatást csak azoknak adni, akik tényleg megérdemlik, mert nagyon sokan ezért nem mennek dolgozni.
Egyetértek a második kérdésben a kedves hallgatóval, valóban a szociális támogatásokat teljesen újra kell gondolni. Ennek a legnagyobb akadálya a szociáldemokrata párt jelenléte a kormányban. Ők azok, akik a szociális támogatásokat előszeretettel támogatják, a szociális juttatásokat előszeretettel támogatják. Több próbálkozásom volt nekem is ezt újra tárgyalni, de van egy párt politikájuk, amely arról szól, hogy szociális juttatásokat kell biztosítani a közpénzből. Az egészségügyi biztosítással kapcsolatosan ma a statisztika azt mutatja, hogy sokkal, de sokkal többen biztosítottak, mint akik befizetnek biztosítást a rendszerbe. És egyre kevesebben kell eltartsák az egészségügyi biztosítási rendszert, és egyre több a kedvezményezett, aki élvezi az egészségügyi szolgáltatásokat. Itt az egészségügyi minisztérium kell majd egy egyensúlyt teremtsen az új kormányban. Ebben nem tudnak én most pálcát törni senki fölött, de az biztos, hogy komoly befizetés nélkül jó minőségű egészségügyi ellátás nincs. Néhány problémát sikerült Romániának sikerült megoldania, kevesebb orvos megy el, nagyon sokan tisztességes bért keresnek az egészségügyben, ez egy akárki pipátnak nevezhető terület, ezzel párhuzamosan azonban egyre nagyobb a finanszírozási igény, és ahhoz pedig befizetések kellenek. Ezt egyensúlyba kell hoznia az egészségügyi minisztériumnak a közeljövőben.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna pénzügyminiszter. Miniszter úr, én köszönöm szépen, hogy időt szakított számunkra és válaszolt a kérdésekre. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen a kérdéseket, és biztosítatok mindenkit, hogy a leépítések pontosan a politikai állásokkal kell kezdődjenek, ezt mondjuk mi is, és semmiképpen sem a tanügyjel, sem az egészségügyjel.